Valahol igen, valahol státuszszimbólum az autó, tehát gyakran látjuk azt, különösen Romániában, de most nem csak Romániára szeretném ráhúzni ezt a bélyeget, hanem ezt tapasztaljuk Kelet-Európában is, hogy olyan autókat vesznek meg az emberek, amiket amúgy nem tudnának maguknak megvenni. Azért, hogy a szomszéd lássa, azért, hogy a szomszéd, a kollega lássa, hogy én le tudtam cserélni az autómat, hogy nekem újabb autóm van, hogy az én autómban nem tudom, a sofőr ülés széke az 7 pozícióban tud masszírozni, mert vannak ilyenek. Miközben ugye közgazdászok mondják azt, hogy az a jó autó számunkra, amelynek az értéke, most legyen szó új értékről, vagy használt értékről, tehát az a pénz, amit mi kiadunk érte, az nem több, mint a 6 hónapi, mint a fél évi fizetésünk. Ehhez képest látunk olyanokat, akik olyan autókat vesztek meg, ami 2 évi, vagy még több fizetéstek is megfelel.
Egyre kevesebb új autót vásárolunk, viszont a használtak piaca nagyon pörög. Tegnap jelent meg a cikk a Masszul oldalán is, hogy az év első 4 hónapjában minden egyes forgalomba iratott új gépkocsi, személygépkocsira 3 használt jutott. Tehát, hogyha nézzük az arányt, akkor nyilván az derül ki, hogy egyre többen vásárolnak használt autót. Ennek mi lehet az oka, Szilárd? Nyilván sejtem, hogy mi, de te mondd ki, ne én.
Ennek gazdasági okai vannak, és ami még elkeserítőbb ezen az arányon túl, az az, hogy 2023 és 2024 közötti változások az az volt, hogy 2024-re az új autók, vagyis azok, amelyek 0 és 2 év között vannak, ezeknek az aránya 9,81%-kal nőtt. De például már a 3 és az 5 év közötti autók aránya 6,21%-kal csökkent, és akkor itt jön az igazi fekete leves a használt autók piacán, hogy a 20 évnél idősebb autók aránya majdnem 13%-kal emelkedett 2024-ben 2023-hoz képest. Miközben mindezt úgy, hogy az összautópark 2024-ben szintén 23-hoz képest 4%-kal nőtt. Csak hogy eznek zöme régi autókból tevődik össze, mert hogy látjuk, hogy a 20 évnél idősebb autók részaránya nőtt a legkiugróbban. És hát ennek mind-mind gazdasági okai vannak, tehát ugye azt látjuk, hogy a 2024-es romániai átlagbér és az átlag az torzít, mert nagyon sokan, vagy inkább az emberek nagyobb része keres az átlag alatt, mint az átlag fölött. Ez 5645 lej, és egyes becslések szerint idén eléri az 5900 lej. Na én erre erősen kíváncsi vagyok, hogy ez sikerül-e elérni, vagy hogyha sikerül elérni, meg lesz ennek az 5900 lejnek az a vásárló értéke, mint amilyen volt az 5650-nek kiskerekítéssel, mert hogy látjuk az inflációt, látjuk az elszabaduló euró árfolyamot az elmúlt 48 órában, hogy bőven átléptük az 5 lejt. Én tegnap este, amikor itt egy pár számot felírtam magamnak egy lapra, akkor néztem, hogy egy váltó irodánál, aminek egész jó árfolyama van, illetve egy online szolgáltatásnál, 5 lej 17-ban ért tudtam volna 1 eurót megvásárolni. És ezt az emelkedést az is fogja érezni, aki most arra gondol, hogy de hát én lejben kapom a fizetésemet, miért érdekel engem? Hát többek között egyrészt az importért is, és itt most nem csak autókra, hanem élelmiszerre gondolok, de hát az autóknak is az ára, amiket akár behozunk Németországba, akár hogyha körbenézzünk itt Romániában a használt piacon, vagy éppen az új autópiacon, nem az van feltüntetve, hogy egy autó nem tudom hány lejbe kerül, hanem hogy hány euróba kerül. Ergo, hogyha új autót, vagy újabb autót akarunk venni, az többe fog kerülni, akkor is, hogyha elszáll az euró árfolyam.
Sokan mondják, hogy abban a pillanatban, hogy megvette az autót, már vesztességben van, mert az autóra folyamatosan költeni kell, de nem mindegy, hogy mennyit költünk, és pont egy ismerősöm, egy hölgyismerősöm, hozzáteszem, autóvásárlási akcióban van, és hát kérdezte egy másik hölgyismerősétől tőlem, szóval ez már jól hangzik, ugye, Szilárd, hogy szerintem milyen autót kellene vásároljon, na hát összemosolyogtunk ezen a kérdésen, nyilván mi nem értünk hozzá, vagy én legalábbis biztosan nem értek hozzá, de az biztos, hogy vannak szempontok, hogy ez egy családi autó legyen, hogy milyen típusú autó, dízel vagy benzines, hogy hol fogom használni, milyen célokra fogom használni, mekkora az anyagi keretem, és a színe még az utolsó, mert a hölgyek általában azt mondják, hogy szép piros legyen, de hogy mindezt félretéve, hogyha autót vásárolunk, akkor szerinted melyek kellene legyenek a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe veszünk?
Egyrészt, hogy tudjuk fenntartani, tehát ne az legyen, hogy veszünk egy német prémium autót, vagy egy akármilyen prémium autót, japán prémium autót, és azt mondjuk, hogy igen, ez nekünk nagyon tetszik, mert nagyon csiricsáré, csak hogy utána azzal szembesülünk, hogy hát az olajcsere az nem annyi, mint amennyi volt az előző autónkon, hanem van mellette egy 4-es szorzó, mert ez simán benne lehet a pakliban egy-egy prémiumabb, felsőbb vagy felső középkategóriás autónál is már. Utána pedig az, hogy feleljen meg az igényeinknek. Tehát, hogyha mi családosok vagyunk, akkor ne vegyünk egy kis autót, mert nem fogunk elférni benne. Ha nincs családunk, és nem is járunk mondjuk hosszabb utakra, vagy akár kempingezni az autóval, vagy nem mi vagyunk a baráti társaság sofőrje, akkor ne vegyünk egy nagy autót, mert akkor elég lehet egy kicsi. Már ha elférünk benne, mert vannak olyan emberek, akik a kis autóban nem beülnek és kiszállnak, hanem magukra veszik és leveszik magukról a kisebb autókat. Tehát igen, legyen kényelmes, tudjunk benne kényelmesen elférni, és feleljen meg az igényeinknek. A dízel benzin kategóriában pedig ez a kérdés egyre inkább eldöntöttnek látszik, legalábbis Európában, az Európai Unió szintjén, ez még Romániában nagyon nincs így. Városban rövid távokra egyértelműen benzin, mert nincs benne részecskeszűrő, ez a DPF vagy diesel partik filter néven emlegetett alkatrész, ami el tud dugulni és nagyon sok pénzbe tud kerülni. Nincs benne ígéré, egy ilyen gáz visszaforgató rendszer, ami szintén a környezetkárosító hatásokat csökkenti, viszont ez is el tud tömítődni a városban, és ennek is a cseréje sokba tud kerülni. Európában pedig azt látjuk, hogy az új autók, ez 2025 első negyedéves adat, 35% a hibrid, 29% a sima benzin, 15% a elektromos, kevesebb mint 10% a dízel, és kevesebb mint 8% a plug-in, vagyis konnektoros hibrid.
Meg hát az az igazság, hogy nagyon sokan még mindig azért használnak szerintem dízel autót itt nálunk is, mert hogy te magad mondtad, hogy külföldről megszerzik azokat az autókat, lehet, hogy egy egészen jó árban, mert hogy ott már nem használ vagy leváltják.
Vannak olyan élethelyzetek, amikor igenis jó a dízel, tehát nem kell ezt démonizálni, hogy jaj, a mocskos dízelek, és ezek a legrosszabbak. Tehát aki naponta több száz kilométert utazik, akár vállalati ügyekből, akár mert ilyen a munkahelye, vagy tényleg hetente 1000-1500 kilométert le kell vezessen, annak megéri a dízel, mert kint még mindig egy nagyon takarékos fogyasztással rendelkezik, és akkor, hogyha már környezetvédelemről beszélünk, akkor azt is említsük meg, hogy rendben, hogy talán több káros anyagot bocsájt ki, bár a modern dízelek azért már ilyen téren is egész tisztának mondhatóak, de annak az üzemanyag előállításának is van egy karbonlábnyoma, hogy, és hogyha 10 liter üzemanyagot fogyaszt, annak több lesz az előállítási karbonlábnyoma, mint hogyha 5-6 liter üzemanyagot fogyasztana. Nekem van egy hibrid autóm, és van egy dízel autóm is, és kint hosszúban, különösen autópályás közlekedésnél, a 20 éves dízel annyit fogyaszt, mint a relatív fiatal hibrid.
Azt jelenti nekünk Fas Barna Facebookon, jó reggelt, sziasztok, mi helyszíni használt autó átvizsgálásával foglalkozunk, és sajnos mi is azt tapasztaljuk, hogy az emberek nem az igényeikhez és életvitelükhöz megfelelő autót vásárolnak, hanem tényleg sajnos inkább státuszszimbólumként veszik, amikor elmondjuk a lehetséges hiba lehetőségeket az adott modellnél, és fenntartási költségeket igencsak kikerekednek. A szemek, írja nekünk Barna, inkább vásárolnak 15 éves prémium autót, mint sem 5-7 éves jó állapotú újszerű autót, írja a hallgatom.
Igen, ez látszik, ezzel találkozunk, és azzal is találkozunk, hogy az emberek azt mondják, hogy én nem fogok átülni egy 10-20 éves, és most nem akarok egy márkát sem negatív fényben feltüntetni, tényleg csak a példa kedvéért mondom, nem fogok átülni egy 15-20 éves BMW-ből egy 5 éves Dacia-ba, mert nehogy már én Dacia-ba üljek át, vagy ne üljek német prémiumba, mert hát akkor hogy fog rám nézni a szomszéd, hogy fog rám nézni a kollega, mindenki azt fogja kérdezni, hogy hova lett a régi szép autóm, miközben szerintem ezt az emberek nem fogják megkérdezni, és különösebben bele sem fognak gondolni. És ez a helyszíni átvizsgálásos dolog, ez egy nagyon érdekes téma, és tényleg ajánlani tudom, sokkal inkább tudom ajánlani, mint különböző online szolgáltatásokat, most nem mondok nevet, ahova beírjuk a sasszészámot, és kiad bizonyos információkat az autóról. És meg is mondom, hogy ezt miért tudom jobban ajánlani, mert az Európában, az Európai Unióban a GDPR miatt rengeteg adatot nem fog tudni ez megmutatni az autóról. Például lehet, hogy ki fogja írni, hogy az autó meg volt ütve, és a szervíze volt 20 ezer lej, de nem tudjuk értelmezni ezt a számot. Decemberben történt, édesanyámnak az autóját megütötték, behorpadt az ajtó. Hát ez nem egy nagy történet, nem lett totálkáros az autó távolról sem. az ember azt gondolna, hogy hát jó, hát ki kellett húzni a horpadást, vagy ki kellett cserélni egy ajtót, mennyi lehetett az. Hát a biztosító fizette, de ugye az ember orra alá dörgölik ilyenkor a számlát, hogy írja alá, és csak ránéz az összegre. Egy ajtócsere, márkaszervízben 8000 lej volt. És akkor, hogyha nem tudom, volt egy olyan ütés, hogy eltört mondjuk az első ütköző, meghorpadt a motorháztető, és betört a lámpa, de különösebb problémája az autónak nem lett, és egy online szolgáltatás kiír 30000 lejes szervízt rá, akkor így hátradőlünk, hogy ez gombócba volt törve, miközben nem. De mi a GDPR miatt képet nem tud hozzá tenni, hogy lássuk, hogy mit jelentett az összegű kár, és ebből kifolyólag pedig lehet, hogy megijedünk tőle, nem vesszük meg, és megveszünk egy olyan autót, aminél az online szolgáltatás esetleg nem mutat kárt, mert nincs bent az adatbázisba, mert valaki egy garázs szervizbe otthon megmókolta, és nem került be a rendszerbe. Tehát ezért nem, és van olyan, hogy rengetegszer tévednek ezek az online szolgáltatások, tehát hogyha nem értünk hozzá, tényleg inkább egy helyszíni felmérővel, vagy egy olyan személlyel, akinek van egy festékmérője, és valamit konít az autókhoz, inkább azzal nézessük meg, a legjobb nyilván a helyszíni állapotfelmérés, mint hogy egy online szolgáltatásba beírjuk a sasszé számot, és teljes egészében elhiggyük azt, amit ott az nekünk kidob.
Az a jó autó, amelyik 11 év használat után többet ért, mint a megítélt ára, írja nekünk Feri egy üzenetben, és igen, nem szoktunk márka neveket mondani, de ezúttal kivételt képezünk, azért, mert nem reklám minőségében használjuk, tehát nem azt mondjuk, hogy egyik vagy másik márka a legjobb, vagy azt érdemes venni, viszont statisztikai szempontból akár fontos lehet, nekem 2023-as adataim vannak, és mondtad ugye a Dacia-t. A Dacia még mindig egy nagyon népszerű autónak számít, úgy néz ki, hogy 23-ban 45.280 darabot adtak el, megközelítőleg ezután jött a Renault, a Toyota, a Skoda, a Volkswagen, a Hyundai, a Ford, és 10. helyen zárt a Suzuki. Még egyszer mondjuk, nem azért mondjuk a márkaneveket, hogy reklámot szerezzünk egyik vagy másiknak, hanem inkább a számok érdekében. Oda akartam kiukadni, hogy igazából szerintem még nagyon sokan döntenek úgy, hogy megvásárolok egy új Dacia-t, és járok vele mondjuk 15-20 évig, mintsem, hogy megvásároljak egy 25 éves régi autót, amelyből lehet, hogy ki fogok esni, de hát egy jobb márka, vagy egy másabb márka. Na, és külföldön is szeretik, bocsáss meg, úgy tudom ezt a márka típust.
Igen, és ott valóban kevés ideig használják, most ugye a Dacia-t és a Renault-t említetted, mint a dobogó két legfelső fokát.
2023-as
adatok szerint, igen, de lényegében a két cég az egy és ugyanaz, mert hogy ez egy koncern, amiben még a Nissan és a Mitsubishi is beletartozik amúgy, tehát ez a teljes autóipari nagy konglomerátum. Szerintem van egy olyan is, hogy azok vesznek tényleg Dacia-t is, akik valamire használni akarják, tehát hogyha körbenézzünk, akkor akár a taxik, akár az alternatív szállítást végző autók zöme Dacia. Persze van, aki magának is vesz, és nekem is van ismerősöm, sőt, egy adott ponton én is gondolkoztam Dacia-ban, és az ismerőseim is meg vannak vele elégedve. Sőt, van olyan barátom is, aki azt mondja, hogy ő Dacia-val kezdte, a családban mindig csak Dacia volt, saját autóként és céges autóként, ők nagyon meg vannak vele elégedve, az édesapja tett bele Dacia-ba több mint 500000 kilométert, nem volt semmi különösebb gond, hát ő csak Dacia-t fog venni, tehát ő nem is érdekli, hát olcsó a fenntartás, meg tudja fizetni, nem fáj kiadni a különböző összegeket, és hát ő akkor miért vegyen mást, és valahol igaza van. Csak ide el kell tudni jutni oda, hogy egy olyan autót vásároljunk meg, amit fent tudunk tartani, és ne az legyen a szempont még egyszer, hogy mit gondol a szomszéd, vagy mit gondol a közösség, mit gondolnak a kollégáink, és igenis merjünk átülni egy 15-20 éves prémium autóból egy új Dacia-ba, akkor maradjunk ennél a példánál, mert nagyon sok szempontból jól fogunk járni, és még a környezetnek is jót fogunk tenni, és hogyha átülünk egy új Dacia-ba, akkor ezt még elmondanám, hogy ugye most már van roncsautó program, vagy Rabla, és a belső égésű motorral szerelt autókra 10000 lejes támogatást lehet kapni, a hibridekre 12000 lejt, a plug-in, vagyis tölthető konnektoros hibridekre 15000 lejt, és a tisztán elektromos autókra pedig 7500 eurót, vagyis 37000 lejt. Az idei költségvetése a roncsautó programnak nagyobb, mint a tavalyi, és tavaly például 5000 eurót lehetett kapni csak az elektromos autókra, idén 7500-at, tehát 25000 lejről 37000 lejre ugrott. és ez lehet, hogy megint azt fogja eredményezni, hogy meg fog egy kicsit ugrani az elektromos autók eladása, mert 2024-ben 23-hoz képest ez a piac csökkent. És aki csak a városban jár, csak rövid távokra jár, annak igenis megfelelő egy elektromos autó, különösen, hogyha otthon vagy a munkahelyén tudja tölteni.